A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Az Erdély Református Egyházkerület megfontolja vagy elgondolkodik azon, hogy kilép a református egyházak világközösségéből vagy felfüggeszti tagságát. A világközösség legutóbbi nagygyűlési anyaga ugyanis olyan teológiai álláspontokat képvisel, amelyekkel nem tudnak azonosulni, ezért azok felülvizsgálatát kérik. Az erdélyi kifogásokkal a Kárpát-medence többi magyar református egyházkerülete is egyetért. Közös levélben tiltakoznak a világközösség ideológiai egyoldalúsága, az érdemi teológiai párbeszéd hiánya, a magyar reformátusokkal szembeni tiszteletlen és gúnyos hangnem miatt. Mai meghívottam az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, dr. Kolumbán Vilmos József. Tisztelettel köszöntöm, Isten hozta, békesség Istentől, püspök úr.
Békesség Istentől köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni és a műsorral, a mai témánkkal kapcsolatos kérdéseket feltenni, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Közös levélben tiltakoztak a Kárpát-medence Magyar Református Egyházkerületeinek vezetői. Célba ért már a levelük? Ne talán kaptak is már választ rá?
A levelünk célba ért, tehát azt elküldtük a világközösség református egyházak világközösségének az elnökségéhez és az európai elnökséghez is. Az egy régiós elnökség. Egy rövid választ kaptunk, amiben jelezték, hogy nem szerettek volna minket semmiben megbántani és megsérteni, és hogy ott bent az elnökség körében egy egyeztetés lesz, és akkor egy részletesebb választ kapunk erre a kérdésre. Mi azt szeretnénk, hogy május vagy június folyamán legyen akár egy személyes találkozás is ebben az ügyben, ahol a Magyar Református Egyháznak a vezetősége és a Református Egyházak világközösségének a vezetősége leül és közösen megbeszélik ezeket a dolgokat.
Mi az, amivel önök nem értenek egyet? Ugye volt októberben egy nagy gyűlés, egy vezetőségi gyűlés, és annak a munkaanyaga az olyan elemeket tartalmaz, amelyek ellen önöknek kifogásaik vannak. Melyek ezek?
Igen, tehát 2025 októberében, október 14 és 23 között volt Tájföldön, Chiang Mai-ban a Református Egyházak világközösségének a nagy gyűlés, ezt 7 évenként szokták megtartani. És ott, illetve az előkészítő, nagy gyűlést előkészítő anyagokban voltak azok a megállapítások, vagy részünkről úgy tekintve elhajlások, amivel nem tudtunk egyetérteni. Hogyha ezeket össze lehet foglalni, akkor körülbelül 4 nagy tárgycsoportba lehet besorolni ezeket a kifogásokat. Az első az tulajdonképpen egy olyan elhajlás, ami a református világszövetség alapcélkitűzésétől már rég eltért, ugyanis az utóbbi időben, de ez inkább egy 20 évre megy vissza, az utóbbi időben erősödött fel, egy progresszív ideológiai álláspontot képvisel most már a református egyházak világközössége, tehát gender kérdés, LMBTQ kérdés, a férfi-nő házasságának a kérdése, stb. Ezen kívül pedig a szentírás értelmezés, ugye az, ami lényegében egy szakmai kérdés, az valamikor a reformáció idején, illetve az ősegyházban is úgy indult el, hogy a szentírást önmagát értelmezték, de most már a református egyházak világközösségén belül hozzáigazítják az ideológiához a szentírás magyarázatot. Tehát nem azt nézik, hogy az Úristen mit mond a szentírásban, hanem hogy valójában ők mit akarnak az Úristen szájába adni. Volt ezen kívül egy politikai vonala is az egésznek, tehát ilyen például, hogy egy igencsak antiszemita álláspontot képvisel most már a REV elnöksége abban a tekintetben, hogy az izraeli arab konfliktus kapcsán csak az egyik oldalt, tehát az izraeli oldalt ítélte el, és kérte fel a tagegyházakat, hogy hasonlóképpen cselekedjenek, és a negyedik az tulajdonképpen egy olyan kérdés, ami a magyar reformátusokat a hitükben és a meggyőződésükben megsértette. Ez egy kiadvány volt, egy képregényszerű kiadvány, aminek az angol címe magyarra lefordítva az, hogy egy hitvallás születés, ez az akrai hitvallásról szólt, és ebben ilyen, hát igazából a sztálinista időket idéző képregény és színvilág formájában kicsúfolták a magyar reformátusokat, a németeket úgy szintén, tehát egy elég meggondolatlan és bárdolatlan magatartás volt ez irányunkban, ezt is kifogásoltuk, de úgy alapvetően ebbe a csoportokba lehet besorolni az, amivel mi nem értünk egyet.
Milyen ideológiai hatást éreztek amit szeretnék, hogy eluralkodjon a református egyházban? Ez a harmadik pont, amit említett.
Igen, de hát mi ugye magyar reformátusként igazából azt szeretnénk, hogy a református egyházak világközössége térjen vissza az eredeti célkitűzéshez. A világszövetségnek az elődje 1875-ben jött létre, akkor egy nagyon hosszú és bonyolult név alatt presbiteriánus rendszerű református egyházak. Ez aztán átalakult, 1970-ben jött létre a református egyházak világszövetsége, és ezek a szervezetek voltak azok, amelyek tömörítették többnyire a teljes reformátusságot a világon. Ez ma azt jelenti, hogy 108 országból gyakorlatilag 230 egyházat jelent, körülbelül 80 millió református globális szinten, emellett van még két másik kisebb református szervezet is. Nos, mi ezt szeretnénk, hogy ide térjünk vissza, ez azt jelentette, hogy felerősítik a reformátusok hangját, megkeressék és megtalálják azokat a kapcsoló pontokat, ahol a különböző reformátusok egyházak tudnak egymáshoz kapcsolódni. Ilyen volt például a hitvallásosság kérdése, a biblikusság kérdése, és közös akciótervet állítanak fel, hogy tehát olyan szociális kérdésben, ami nem feltétlenül egyházi vonatkozású, tehát például szegénység felszámolása, stb., akkor az egyházak közösen tudjanak fellépni. Most ettől tértek el, az utóbbi 20 évben, de főleg hangsúlyozottan most már az utóbbi időszakban, és egy ilyen baloldali, nagyon progresszív álláspontot képvisel a református egyházak világközössége. Tehát csupán néhány jellemző vonását mondjam ennek. Felhívják például az egyházakat, tagegyházakat, hogy tartsunk bűnbánatot az LMBTQ kérdésében, hogy korábban nem megfelelő módon viszonyultunk hozzá. Vagy tartsunk bűnbánatot a gender kérdésében, mert hogy ahhoz sem megfelelő módon viszonyultunk hozzá. Akkor szintén, hogy bűnbánatot kell tartsunk amiatt, mert hogy fehér felsőbbrendűség van, vagy a mérgező maszkulinitás ellen. Tehát azok olyan fogalmak, amik lehet, hogy Nyugat-Európában, sőt biztos, hogy mást jelentenek, mint Közép-Kelet-Európában, de én úgy gondolom, és nem csak a magyarokról beszélek, hanem Közép-Kelet-Európa teljes lakosságáról, úgy gondolom, hogy ezzel nekünk nincs amit kezdeni. Tehát például gyarmatosítás elleni bűnbánat, vagy gyarmatosítás kapcsán, hogy bűnbánatot tartsunk, hát Közép-Kelet-Európában nem volt gyarmat, tehát nem volt gyarmattartó ország, hatalom, és nekünk ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Vagy például azt az egyik munkaanyagban az is benne van, hogy ez a fajta szexuális sokszínűség, ami ma jellemzi a világot, ez Isten gazdag áldása. Mi nem így gondoljuk, tehát mi megmaradunk amellett, itt a teljes Kárpát-medencei reformátusságról beszélek, megmaradunk amellett, amit a Biblia tanít, hogy férfi és nő, ebből áll a család, és ezt kívánjuk fenntartani. És ezzel nem értünk egyet, amit most a világközösség vezetőségeiben mond.
Csatlakoztak még az önök, hát úgymond tiltakozásához, vagy elégedetlenségéhez európai, kelet-közép-európai egyházak?
Nem csatlakoztak, de itt azért tudni kell, hogy például Romániában most, ugye volt néhány évvel ezelőtt egy egyházi összefogás, amikor éppen a család fogalmát és a család szentségét próbálták az egyházak megvédeni, úgyhogy egy közös nyilatkozatot adtak ki. Most ebben az esetben nem tudtam, már nem kereste meg senki a Kárpát-medencei magyar református egyházakat, de hozzá kell tenni azt is, hogy már léptek ki ilyen ideológiai alapon egyházak a református egyházak világközösségéből, mert hogy nem értettek egyet el ezzel az irányultsággal, és ugyanide tartozik az is, hogy van egy másik szervezet, amelyiknek a neve, hogy az Európai Protestáns Egyházak Közössége, ez csak Európát érinti, mint ahogy a neve is mondja, onnan például 2024-ben kiléptek a Litván Luteránus Egyház, ők is ideológiai megfontolás alapján, és a franciaországi református egyház is kilépett, vagy az egyik református egyház.
Minek a hatására történhetett ez a, hát minek is nevezzük, szemléletváltás a világközösségben. Ez a világi behatás az egyház közösségben?
Hát én úgy gondolom, hogyha most visszanézzük, visszagondolunk Európa elmúlt 3 évtizedére, és különösen az utolsó 10 évre, akkor látjuk, hogy olyan politikai irányzatok jelentek meg, ami lényegében táptalaja az ilyen gondolatoknak. De gondolok itt például arra, hogy arra törekvésre, hogy el kell törölni a történelmet, vagy a cancel culture, vagy újra kell értelmezni a kulturális örökséget. Sőt, ez hozzájárul az is, hogy azért az elmúlt 10 évben, 15 évben a nagyvilágban sok helyütt visszavontak olyan törvényeket, vagy háttérbe szorították a vallásosságot. Ez főleg a migráció, vagy a migrációs krízis utáni időszakban volt. Tehát háttérbe szorították a vallásosságot abban az értelemben, hogy a kereszténység ne jelenjen meg az utcán, tehát ne jelenjen meg a közbeszédben, hogy ne sértse a más felekezetű, más vallásúakat. És akkor ez eredményezte azt, hogy egyféle ilyen retorzió is kialakult, hogy több helyen csupán amiatt, mert hogy egy hitvalló református, lutheránus, vagy akár katolikus, bárki más kiállt a hite mellett, emiatt retorzióban részesült, mert hogy megbüntették, bezárták, stb., vagy nyilván egy-két napra zárták be, de hogy ez önmagában jelzés. Ezen kívül pedig ezek az új ideológiai irányzatok, amit már említettem, ez a cancel culture, ez lényegében szerintem azt eredményezte, hogy az ember felejtse el a múltját, és legyen valami kozmopolita lény belőle, amelyiket már nem köt sem a szülőföld, sem nyelv, sem kultúra, hanem egy új embertípust kíván kiépíteni, vagy felépíteni, és ennek az eredménye aztán nyilván az is, hogy azok az értékek, amelyeket itt a közép-kelet-európai egyházak képviselnek, hogy fontos az anyanyelv, fontos a szülőföld, fontos a kulturális örökség, amely felnőttünk, ezeket felejtse el, és akkor mi ezzel szemben pedig azt kívánjuk, hogy ezeket kívánjuk fenntartani. És az is jellemző, hogy itt az elmúlt 20 évben nyugaton, a nyugat-európai egyházak esetében egy kettős beszéd alakult ki. Többször előfordult, hogy közép-kelet-európai, magyar vagy akár más nemzetiségi képviselő kint volt Nyugat-Európában valamilyen egyházi konferencián, és ott elmondta a saját álláspontokat, tehát hogy mi hogy látjuk a világot, tehát biblikusan hitvallási alapon, és ennek aztán az lett az eredménye, hogy szünetben 1-2-3 ember odament, és odasúgta, hogy egyetértünk veletek, csak így tovább mondjátok. És amikor visszakérdeztek, hogy ti miért nem mondjátok, akkor kiderült, hogy számukra ez náluk egzisztenciális kérdés. Tehát nem mondhatja el azt, hogy miről van meggyőződve, mert ez adott esetben a munkahelyét vagy az egzisztenciáját veszélyezteti. Ugyanaz, ami itt még 35 évvel ezelőtt volt, ugye Romániában a kommunizmus ideje alatt, hogy egyet mondtunk és mást gondoltunk, most ezt a nyugat önmagára erőltette annélkül, hogy lett volna fölötte egy olyan hatalom, aki ebben a tekintetben erőszakot gyakorolt volna fölöttük.
Legalábbis nem látható hatalom.
Nem látható hatalom, így van. És magukra vették, tehát ezért is mondtam, hogy igazából ez az irányultság a református egyházak világközösségének, hát egy ilyen, igazából egy neomarxista álláspont is, nem beszélve arról, hogy felvállalták a felszabadítás teológiáját. Ez a felszabadítás teológiáját a 70-es évek elején hozták létre a kommunista titkosszolgálatok, azért, hogy tudják megbontani az egyházak álláspontját és egy másik álláspontot képviseljenek, ami nyilván megfelelt a kommunista hatalomnak. Ebbe annak idején belement nagyon sok egyház, ugye nem látták át azt hittem, hogy ez egy nagyon rabaszul felépített rendszer, és lényegében Latin-Amerika vagy akár Közép-Amerika is átvette ezt, de átszivárgott ide Európába is, ez a felszabadítás teológia, de ez is lényegében, hogyha úgy tételesen megnézzük, akkor azt látszik, hogy a kommunista ideológiának valójában az egyházi lecsapódása. Most a nagygyűlésen is volt olyan teológus, nem tudom, nem emlékszem, hogy melyik országból volt, aki úgy mutatkozott be, hogy ő egy marxista teológus. És azért, hát úgy marxista teológusnak megnevezni önmagát, tehát ezzel az identitással azonosulni, hogy a Marx, Lenin, ők lényegében abban voltak érdekeltek, hogy az egyházakat tüntessék el. Ugye Marxnak a híres mondása, hogy a vallás az nép ópiuma, és Lenin is megismételt 1905-ben ugyanezt, és így azonosítani magát teológusnak, hogy ő marxista teológus, én nem tudom, hogy lehet ezt mit tenni, de nyilván mindenki maga szája íze szerint, kényekedve szerint mond vagy dönt dolgokra.
Az erdélyi református egyházkerület megfontolja, vagy elgondolkodik azon, hogy kilép a református egyházak világközösségéből, vagy felfüggeszti tagságát. Mai meghívottam az erdélyi református egyházkerület püspöke, dr. Kolumbán Vilmos József. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük, észrevételük van mai témánkkal kapcsolatban, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Püspök úr, ilyen körülmények között bíznak még abban, reménykednek abban, hogy egyfajta nyitottság nyilvánul majd meg az egyházak, a református egyházak világközösségének részéről? Azok a gondolatok, és hát mondjuk azt, hogy konzervatív értékek iránt, amelyeket önök felvetettek ebben a levélben?
Hát, ugye kötelező hinni abban, hogy van értelme a párbeszédnek, és nem csak kötelező, hanem hiszem is, hogy van értelme a párbeszédnek, viszont hogyha azt nézem, hogy ki honnan indul ebben a tárgyalási folyamatban, hát, hogy mennyire eltávolodtunk egymástól, akkor én csak elméleti esélyt látom annak, hogy talán lesz megegyezés. Nyilván mondom ezt úgy, hogy még nem került sor egyeztetésre, hát itt még lehetnek fordulatok ebben az egész ügyben. Korábban említettem, hogy május-június folyamán van reális esély annak, hogy szó szerint is találkozzunk a fizikai valóságban a református egyházak világközösségének az elnökségével, de én úgy látom, végigolvasva ezt a munkaanyagot, amit ott a nagygyűlésen tárgyaltak, hogy kevés esélye van.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánunk! Csongor vagyok.
Hallgatjuk, Csongor.
Hát, általában jóisten szerint szoktam dicsérni, sőt, kell dicsőíteni meg, de nagyon nagy büszke vagyok arra, hogy református vagyok ebben az esetben, és nem hiába magyaroknak az alapító Szent István állam alapító, mert itt is a magyarok tesznek olyan lépést, amit hát nem is térnek ki, tehát ilyen globális, meg ilyen mindig azt mondja, hogy ellene vagyok, nem vagyok ellene, de most is, ami volt, hogy nem csak a nő szülhet, hanem tehát más is szülhet, tehát az embernek az esze megállt, tehát azok az emberek, akik azon működnek, nincs, zero tolerancia van, tehát nem szabadna engedni. Nem is tudom, azt megértem, a nyugat hogy ment el. És nagyon-nagyon dicséretre való ez, hogy ezt meglépték, és szerintem tartsanak is ki, mert azt írja, hogy ahol hárman, ott a Jóisten. Hogyha hárman maradunk, akkor is a Jóisten velünk van, nem a többséggel, a nyugattal, a politikával, meg mindennel. És nagyon nagy gratul a műsorvezető úrnak, hogy ráérzett erre, és pont melegen kell ütni a vasat. Most nem azért, hogy itt én akarom osztani az eszet, de tudjuk, hogy az egyház mi. Az egyház mi? A mennyasszony is, tehát aki egy keresztény ember, a minimális lépéseket tudja. És a Bibliához se hozzátenni, se ideológiát, se veszőt, se pontot. A vesző és a pont a Bibliában az beteljesül. Na, az maga a szeretet, Isten. Nagyon szépen köszönöm, és csak dicsérni, és felmagasztó a dolog, ez is még a hideg is rász, hogy ilyen. És szerintem tartsanak ki, meg függesszék fel, meg amit lehet egyszer. El kell különbözni ezektől a... Hát nem nevezem meg, mert keresztény embernek mondom magam. Szép napot kívánok!
Köszönjük szépen, Csongor, püspök úr!
Hát igen, valóban itt amikor a református egyházak, bocsánat, a magyar református egyházak erről a kérdésről most január 30-án és 31-én beszéltek, akkor valójában erről van szó, hogy azt az identitást, amit itt az elmúlt évszázadok alatt a magyar reformátusság képviselt a Kárpát-medencébe, beleértve azt, hogy ugye istentiszteleteket, anyanyelvű istentiszteleteket tartottak, megszületett az anyanyelvű irodalom, megszületett egy olyan iskolahálózat, amire a mai napig büszke lehet minden református. hogy ezek nem csak ítéleti funkciókat láttak el, hanem ezek tulajdonképpen népnevelő és nemzetpolitikai funkciók is voltak. És ezt azért erre büszkék vagyunk, és éppen azt látjuk, hogy az az irány, amit most a református egyházak világközössége képvisel, az a mi identitásunk ellen van. Tehát itt egy identitás vesztésről is szó van, és ebben nem szeretnénk belemenni. Én egyház történészként is tudom, nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hogy amikor egy egyház, bármelyik egyház tetszőlegesen nem a Bibliára és a hitvallásaira alapozza a életét, ott szokott bekövetkezni a nagy váltás, illetve a nagy romlás is. Lehet, hogy pillanatnyilag elér egy minimális sikert, de az emberek nem arra kíváncsiak, hogy mit mond egy-egy irányzat, a politikai irányzat, hanem arra kíváncsiak, hogy mit mond Isten. És akkor, amikor az egyház visszatalál a Bibliához, akkor újra van fellendülés. Tehát igazából erről van szó, tehát itt a saját identitásunknak a megőrzése és a saját meggyőződésünknek a továbbviteléről van szó.
Azt írja István SMS-ben, nos, kedves urak, itt az alkalom, hogy a református egyház ismét át, illetve visszaformálja a hitbéli életünket, ahogy a nevéhez is illik. Meg kell, hogy újuljon azért a református egyház püspök úr, hiszen egy konzervatív egyházról beszélünk a református egyház tekintetében, és látjuk, hogy hát bizony vannak problémák a hívek számának tekintetében, a templomlátogatások tekintetében, szóval hogy tudunk ismét visszaformálódni, vagy hogy tudjuk hitbéli életünket Isten szavaival élve visszaformálni, mert hogy vissza kell formálni.
Ez egy jogos kérdés, és egy jogos felvetés. Időről időre felmerül mindig ennek a szükségessége, vagy akár lehetősége az egyházi közbeszédben, vagy akár a társadalmi közbeszédben is, hogy az egyházaknak meg kell újulni. Na most az, hogy miben kell megújulni az egyházaknak, ebben már nagyon nem tudunk egyetérteni, mert szinte ahány ember van, annyiféleképpen látja a megújulásnak a szükségességét. Van, aki azt mondja, hogy az egyház szervezetében kell megújulni. Valaki azt mondja, hogy igenis a mai divatos politikai fogalmakat, vagy akár az NGO-s szókészletet használva úgy kell megújulni, hogy teret kell adni ezeknek a legújabb irányzatoknak az egyházban. Más viszont azt mondja, hogy igen, a megújulásra valóban szükség van, valóban fontos, de nem ezekben a külsőségekben, hanem a lényegi kérdést illetően. Én személy szerint főleg úgy, hogy nagyon sok ilyen olyan beszélgetésen vettem részt az elmúlt években, ahol ez volt a téma, megújulás. Én azt látom, hogy a megújulásnak akkor csak akkor van lehetősége, hogyha maga az ember tér vissza a lélek kérdéseihez. Tehát, hogyha el tudnánk érni azt, ami valamikor sokkal általánosabb volt, hogy például az ember minden nap imádkozzon, vagy az ember minden nap szakítson arra időt, hogy olvasson egy-két verset, egy fejezetet el a Bibliából. Azt próbálja végig gondolni. Na, én számomra itt kezdődik a megújulás. Az, hogy külsőségekből indulunk ki, az, hogy hányan járnak templomban, ugye ez egy szám. Igazából itt a romániai egyházak ebben a tekintetben nem mozdultak el így a 3 évtizedes viszonylatba, tehát nagyjából ugyanannyi a templomba járóknak a száma az aránya. Itt igazából attól van különbség, vagy abban mutatkozik a különbség, hogy a népesség fogyás miatt, ott, ahol ezelőtt 30 esztendővel volt például 1000 fős gyülekezet, az ma például 700 fős. És akkor nyilván az 1000 főnek a 10%-a nem ugyanannyi, mint 700 főnek a 10%-a. De nem akarom mentegetni a helyzetet, vagy nagyon nehéz helyzetben vannak az egyházak, mert versenyhelyzetben, ugyanis az egyházak akkor tartanak igényt igazából a gyülekezeti tagokra, amikor mindenki más ebben a világban. Tehát ugye ma lehet menni kirándulni, hál' Istennek, mert most már egy romániai átlag állampolgár számára nem olyan megerültető dolog például elmenni külföldi szervezet kirándulásra, mint ezelőtt 30 évvel. Olcsó repülőjegyek, stb. Hát ezekkel mind meg kell küzdeni, tehát egy versenyhelyzetben vagyunk mi egyházak, ahogy az embernek a figyelmét tudjuk lekötni. Nem lehet összehasonlítani azzal sem, ami ezelőtt több évszázaddal, vagy akár több évtizeddel ezelőtt volt, hogy egy zárt közösségben, egy faluban a templom volt az egyedül közösségi hely. Ma rengeteg ilyen közösségi hely van, és az ember az érdeklődésének megfelelően megtalálja ezeket azokat a közösségeket, ahol jól érzi magát, ahol kíván élni. De ebben az értelemben, tehát visszatérve a megújulásra, én ebben látom a megújulásnak a legnagyobb fontosságát, hogy maga az ember, a hívő, az egyes ember, vagy az egyedi ember találjon vissza Istenhez, imádkozzon, olvassa a Bibliát, és akkor ennek már meg lesz az a következménye, amikor arról lehet beszélni, hogy egy közösség hogyan tud megújulni, és egy közösség milyen kérdéseket vállal fel.
Nem kell ehhez segítség a mai embernek, hiszen azt látjuk, hogy annyi behatás éri más irányból, amelyek valljuk be világi emberekre nagy hatással vannak, és ahogy mondotta, az egyháznak bizony versenyben kell lennie, akár a televízióval, akár az internettel, akár az egyéb ideológiai felfogásokkal, szóval az egyház részéről megkapja a segítséget az ember ahhoz, hogy találjon vissza Istenhez vajon?
Hát igyekszik mindegyik egyház, én azt látom, hogy ma 2026-ban, hogy mindegyik egyház igyekszik megszólítani a sajátjait. Erdélyben ezért van egy történelmi rend, hogy a felekezetek egymás óvására nem dolgoznak. Tehát nem az a cél, hogy a katolikusok elvigyék a reformátusok, vagy a reformátusok a katolikusokat, hanem van egy kialakult történelmi rend. De azt látom, hogy mindegyik egyház a saját kevelén belül próbálja megszólítani és megtartani az erdélyi magyarságot. Mert itt igazából az erdélyi egyházaknak, magyar egyházaknak mindig is ez egy nem titkolt küldetése volt, hogy ők nemzetpolitikában is gondolkodnak. Hát, hogyha visszatekintünk a Trianon utáni időszakra, akkor mindegyik egyház esetében is, így a református egyháznál is, volt egy jó néhány éves időszak, 5-6-7 éves időszak, amikor megpróbálták újra kitalálni önmagukat a megváltozott politikai körülmények tekintetében. Református egyház ekkor arról beszélt, hogy mi iskolaegyház vagyunk, mi népegyház vagyunk. Újra kellett alapítani az iskolákat, illetve az akkori rendkívül nehéz időkben meg kellett tartani a kollégiumokat, ahhoz, hogy ennek a célnak meg tudjanak felelni. A megújulás tekintetében, vagy a megszólítás tekintetében szintén nehéz helyzetünk van, ugyanis meg kell küzdeni nyilván az internet adta lehetőségekkel, de gátlásokkal, de le kell küzdeni a szórakoztató iparnak a különböző termékei, tévét, rádiót, stb. Abban a tekintetben, hogy mi is kapjunk 5-10 perc figyelmet. Igazából nem vagyunk felkészülve arra, hogy a legmodernebb kommunikációs eszközöket tudjuk jól használni. Erre már vannak lépések, hogy hogyan tudunk ebben a tekintetben változást elérni, de egyelőre még nem sikerült. Hát, hogy ki kell találni azt a formát, azt a formátumokat, amit akár az internet adta lehetőségek, akár pedig a klasszikus sajtó vagy kommunikációs lehetőségekkel el lehet érni.
Püspök úr, apropó identitás megőrzés, mi az álláspontja a kétnyelvű istentiszteletekkel kapcsolatban? Látjuk, hogy egyre több a vegyes házasság, és voltak már próbálkozások, akár itt Marosvásárhelyen is, és hát mondom én, hogy ezt a visszajelzést kaptam bizonyos hívek részéről, hogy hála Istennek érdeklődés hiányában abba maradtak. Szóval befogadónak kell lenni az egyháznak-e tekintetben, hiszen ezt már tapasztaltuk a kommunizmus idején, és hát az a szomorú, hogy én azt látom, hogy megint afelé haladunk, hogy az egyház nekünk utolsó mencsvárunk kell, hogy legyen, ahová végső esetben el lehet húzódni, meg tudjuk védeni saját identitásunkat. Szóval jó az, hogyha ilyen szempontból nyitottak vagyunk?
Ez egy olyan kérdés, ami az elmúlt 30 évben, vagy akár korábban is újra szüli önmagát, és újra visszatér. Egyházon belül sok beszélgetés volt erről, hogy szükséges a román nyelvű istentisztelet, vagy nem szükséges, stb. Azt el lehet mondani, hogy a nyelvi perem határon, tehát nagyon szórványvidéken, ott ilyen vagy olyan formában van román nyelvű istentisztelet, vagy ha nem is istentisztelet, akkor a gyermekekkel való foglalkozás. Tehát például olyan Temes megyében, vagy akár Hunyad megyében, ahol van 3-4-5 gyermek egy gyülekezeten belül, de nem tudnak magyarul. És akkor a számukra a vallásórát, a konfirmációi felkészítőt többnyire román nyelven tartják, de ott is vigyáznak arra a lelkészek, hogyha nem is tud magyarul az a gyermek, akkor is magyar szót is halljon abban a közösségben. Most, hogyha a teljes egészet nézzük, akkor ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi is történik valójában. Ugyanis minden népszámláláskor kiderül az, hogy van X számú magyar református, de mellette van egy elenyésző, a többséghez viszonyítva elenyésző számú román református is. Most a szociológusok is azt mondják, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy éppen mi történik. Mert nyilván román reformátusok nem olyan reformátusok, akik már Ádám és Éva óta reformátusok, román reformátusok, hanem ők nyelvvesztett, tehát magyarok voltak valamikor, akár az összeházasodás, akár az oktatási hiányosság, vagy bármilyen okok miatt román anyanyelvűekké váltak. Most a nagy kérdés az, hogy a nyelvvesztés az végleges állapot, vagy ez egybe kapcsolódik a vallásvesztéssel is. Általában így történik. Tehát, hogy az, aki elveszíti a nyelvét, az még ugye beleszületett egy vallásba, megkeresztelték reformátusnak, de nagy valószínűséggel belőle ortodox lesz. Az ortodoxiának az elszívó ereje óriási. Tehát ők, ugye, mint nagy egyház, kvázi Romániában ugyan felekezeti egyenlőség van, de ott az ortodox egyházról azért mindenki látja, hogy sokkal több jogosítványt és több adományt kap az állam részéről, mint mindenki más. És van is egy olyan magatartás az ortodox egyháznak, ami arra mutat, hogy ők nem igazán fogadnak el maguk mellett senki más, tehát nem tekintenek igazi egyháznak. És akkor ebből ered az, hogy az a magyar, aki elveszítette a nyelvét, az nyilván el fogja veszíteni a vallását is, tehát egy átmeneti állapot. És ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy református, a magyar református egyháznak annyi felelőssége van, hogy támogatjuk az esetleges román gyülekezetek létrejöttét. De nem kétnyelvűsíteni nem akarunk. Ugyanis erre azért voltak élő példák, és vannak élő példák, hogy ez a valóságban mit jelent. Itt például a felvidéki református egyház Kebelin belül van 2 szlovák anyanyelvű egyházmegye, de ők nem elszlovákosodott magyarok, hanem már a reformáció óta kialakult a szlovákok között is egy református tömb. Őket tömörítik, és most folyamatosan arról szól a történet, hogy a felvidéki magyar református egyházon belül legyen a szlovák az adminisztrációs nyelv, mert hogy ezt mindenki érti. Ezzel szemben a magyar többség viszont kétnyelvűsítette az egészet, tehát minden két nyelven hangzik el a zsinaton, egyházkerületi közgyűlésen, akár egyházmegyei gyűléseken is, de hogy folyamatosan van ez a nyomás, és ez számunkra olyan intő példa, hogy nem. Tehát éppen az előbb ugye elhangzott az, hogy az egyházaknak van egy nemzetpolitikai szerepköre is, egy nemzetmegtartó szerepköre, és igenis, nekünk kutyakötelességünk az anyanyelvet fenntartani, a magyar kultúrát fenntartani a sajátos eszközeinkkel együtt.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, kérdésem, hogy a keresztény vallás felekezeteinek fontossága meg tisztelete mi alapján dől el? Mert mint ismeretes világszerte a legelterjedtebb a katolikus és az ortodox egyház, de minden embernek a sajátja a legfontosabb. Köszönöm, Ilona Zsanett írja.
Hát valóban így van, de ez a történelemben vissza kell menni. Hát az, hogy a katolikus egyház és az ortodox egyház a legnagyobb, ennek egyszerűen az az oka, hogy ők alakultak ki leghamarabb. Hát az első-második századokban azért már látszott az, hogy van egy ortodoxia, illetve mellette egy nyugati kereszténység, amiből lett a katolikusság. Hogyha a protestáns egyházakat nézzük, akár neoprotestánsokat is, ugye nekünk van egy 1500 éves lemaradásunk ebben a tekintetben, 500 éve létezünk protestánsként, a neoprotestánsok pedig 100 éve vagy 50 éve. Én nem rangsorolnám az egyházakat, nyilván minden az lenne jó, hogyha mindenki a saját felekezetét tartaná a legjobbnak, hogy legyen büszke rá, hogy valaki katolikus, valaki református, unitáris, vagy akár luteránus, de én nem akarom rangsorolni az egyházakat, minden egyháznak vannak értékei, és ma már főleg a protestáns térfélen azt mondják, és ez az egyháztan, azt mondják, hogy nem Isten akarata szerint van ez a sok egyház, tehát nem Isten akarta, hogy legyen ennyi egyház, de megengedte az embernek, hogy ki így, ki úgy fejezze ki a hitét, vagy élje meg a vallásosságát, és úgy tekintjük most az egyházakat, hogy mindegyik egyházban van valami sajátos, egyedi, amivel gazdagítja az nagy összképet, a kereszténység összképét.
Püspök úr, van itt még egy nagyon fontos kérdés, amiről szeretném, hogyha beszélnénk, egy percünk van összesen a műsorból. Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, békesség Istentől, meg szeretném kérdezni, ki határozza meg az egyházi adót? Egyre többet fizetünk, a kisnyugdíjas idős személyek alig tudják kifizetni, miért nem lehetne egy bizonyos összegig fizetni, X összeget majd a fizetések nyugdíjak arányában fizetni, így szépen nem fogják fizetni a hívek. Hát azért én nem védem az egyházat, de gondolkodjunk el azon az évi 100-150 vagy akár 200, nem tudom, hogy mennyit fizetnek, hogy azt leosztva napokra, hetekre, hogy bizony, ha a kis nyugdíjból is élünk, mennyi pénzt szórunk el évközben egyebekre, olyan körülmények között, hogy amiről beszéltünk itt a műsor folyamán végig, identitás megőrző szerepe is van az egyháznak, többek között nem beszélünk a lelki oldaláról, most már nem marad csak egy fél perc a válaszra.
Hát fél perc alatt azt tudom elmondani, hogy ez minden évben, ugye ez napirendre kerül, minden év végén, és a legutolsó meghatározás szerint, vagy már évek óta így megy, a jövedelem 1%-a. Ez igazából nincs még annyi sem, mert most ugyan jövedelem 1%-a, ami nem lehet kevesebb például ebben az évben, mint 220 lej. Tehát ez valójában 300 lej lenne, tehát hogyha minimál bérrel számolva, de hogy azért tudni kell, hogy az egyházak abból a pénzből érnek, amit a hívek adnak. Tehát ebből lehet megvalósítani bármilyen kirándulást, nőszövetségi találkozót, istentiszteletet, nyilván a fizetéseket, adót, stb. Gyermekkel való foglalkozást, ezek mind-mind ebből a pénzből állnak össze.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székelyföldmérője, Székelyföldmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, dr. Kolumbán Vilmos József volt. Püspök úr, én köszönöm szépen, hogy itt volt. Engedjen meg még egy e-mail hozzászólást a végén. Varga István írja, gratulálok a Református Egyházkerület kiállásához a VÓK irányzattal szemben, valamint, hogy a Marosvásárhelyi Rádió egyáltalán foglalkozik ilyen kényes témával, csak így tovább. Püspök úr, én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is a meghívást.